Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. A ma délelőtti igehirdetésünk alapigéjéül fejből, mert remélem ti is fejből tudjátok, János evangélium a 17. fejezetének a 3. versét idézem, amely így hangzik, az pedig az örök élet, mondja Jézus imádságában az atyának, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ugye óriási nagy szó ez, amikor Isten valamiről azt mondja, hogy ez maga az örök élet. Ugye ez azt fejezi ki, hogy ha mi Istent mind mélyebben, növekvő módon megismerjük, akkor ez átalakít minket, magunkat is, és alkalmassá tesz az örök életre. Ezért mondja, hogy ez maga az örök élet. És azt is el kell mondanunk, hogy imádkozni akkor tudunk igazán, hogyha az Isten egy élő, eleven valóság számunkra, de nem csak annyi, hanem olyannak ismerjük őt, és mindig jobban megismerjük, amilyen ő a valóságban. Én mindig azt szoktam mondani, hogy addig ki sem mondjuk az Isten megszólítását az imádságunkban, különösen, amikor a belső szobában elmélyülten imádkozunk, míg előbb úgy magunk elé nem idézzük, hogy kicsoda is ő. És az a jó, hogyha ez nem egy szinten van a mi életünkben, hanem mindig növekvő módon ismerjük meg őt, és mindig van valami, amit frissen fedeztünk föl, és értettünk meg az írásból, és úgy megmelegszik a szívünk, mikor kimondjuk azt, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, Krisztus nevében jövünk hozzád, mert tudjuk, hogy kihez beszélünk, és megelevenednek bennünk azok az igék, amelyek őt nekünk bemutatják. És én ma délelőtt szeretnék 3 kifejezésről szólni, ahogyan a Biblia Istenről szól, és ezek nem olyan mindennap idézett vagy ismert kifejezések, és az a vágyam, hogy ahogyan ezekről beszélünk, valahogy közelebb kerüljön hozzánk, hogy kicsoda is az Istenünk, és felszabadultabban és bátrabban tudjunk imádkozni hozzá, másrészt pedig jobban hasonlítsunk hozzá. Lássuk magunk előtt az eszményképet, a mintát, hogy milyenné kell lennünk, hogy mi is alkalmassá váljunk az örök életre, ezzel az Istennel való együtt lakozásra az újjáteremtett földön. Ez a 3 bibliai kifejezés a következő. Az első, hogy Isten elrejtőzködő Isten. A második kifejezés az, hogy ő önmagát megalázó Isten. És a harmadik egy szimbólum, egy jelképes ábrázolás, amely Jézust úgy mutatja be, mint aki egy szemében bárány és oroszlán. És mi ennek a szimbolikus beszédnek a jelentése, illetve az üzenete nekünk? Nézzük mindjárt az elsőt. Hol szól a Szentírás Istenről úgy, hogy ő elrejtőzködő Isten? Olvasom Ézsaiás próféta könyve 45. fejezetéből a 15. verset. Ézsaiás próféta könyve 45. fejezetében a 15. vers így hangzik. Bizony te elrejtőzködő Isten vagy, Izraelnek Istene szabadító. Tehát ez az ige azt mondja, hogy Isten állandóan dolgozik a mi szabadításunkon, ő az nagy szabadító, de ezt ő mint elrejtőzködő Isten műveli. Vagyis azt akarja ezzel mondani, hogy nem látványosan, közvetlenül önmagát szemtől szembe megmutatva, hanem emberi eszközökön, eseményeken keresztül, mint egy közvetve fáradozik a mi szabadításunkért. Emberek sokszor fölvetik, és azt mondják, hát igen, meg van írva a Bibliába, hogy Isten hozzáférhetetlen világosságban lakozik, és az emberek közül senki nem látta, sem nem láthatja. De hát miért van ez így? Hát miért rejtőzködik el Isten mintegy előlünk? Miért nem tesz több csodát? És miért valahogy látványosabban nem nyilatkozik meg? Mindig eszembe jut, mikor ezt olvasom, hogy elrejtőzködő Isten, Iés Gyulától, a 20. századi magyar írótól és költőtől olvastam néhány sort egy interjú során, azt mondta, hogy hát az én értelmem nyitott az Isten előtt is, de hát miért rejtőzködik el előlünk? Tisztességes viszony az, amiben a gyerek nem ismeri az apját. Szóval ilyen szenvedélyesen fejezte ki azt, hogy hát miért rejtőzködik el Isten előlünk. De én szeretnék most mindenkit emlékeztetni arra, hogy mindjárt az emberi történelem elején, az első bűnesetnél mi is történt, amikor a szokott meghitt viszonyban Isten jött, hogy az emberrel találkozik, akkor mit tett az ember? Elrejtőzködött Isten elől, mert fél tőle. És valahányszor próféták és apostolok, ha nem is szemtől szembe látták Istent a maga dicsőségében, de ha közvetett módon is valamilyen benyomást szereztek az ő isteni fenségéről, mindannyiszor erejüket vesztve estek a földre, és Istennek külön meg kellett erősíteni őket fizikailag is ahhoz, hogy utána Isten kinyilatkoztatását át tudják venni. Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy Isten kegyelemből rejtőzik el előlünk, mert a bűnös ember, a méltatlan ember nem tudja elviselni szemtől szembe az ő dicsőségét, a jelenlétét. Úgy is mondhatnám, Isten nem úgy akar velünk találkozni, hogy mi féljünk tőle, megrettenjünk tőle, mi elmenekülni vágyódjunk az ő szent és hatalmas jelenlétéből, hanem kegyelemből inkább ő rejtőzik el előlünk, de ugyanakkor a háttérből, közvetett eszközökön keresztül állandóan dolgozik a mi szabadításunkért. Amikor az Isten kihirdette azt a bizonyos ős evangéliumot a bűneset után, ugye a kígyóhoz intézte a szavakat, de az ember jelenlétében, és inkább döntően az embernek szólt az ígéret, és ugye így szólt a sátán médiumához, a kígyóhoz, ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között. És ez a finom, pontos kifejezés, hogy ellenségeskedés szerzek, rögtön érzékeltette azt, hogy Isten nem fog a bűneset után a maga mindenható hatalmával nyíltan beavatkozni ebbe a küzdelembe, nem fog az ő akarata szerint itt rendet csinálni, és megsemmisíteni az ellenségét, meg megleckéztetni az ellene lázadó embert, hanem ezt annyira finoman fejezte ki, hogy azon fog dolgozni, hogy az emberben ellenségeskedés szerezzen a bűnnel és a bűnszerzőjével szemben. Hogy az embert rávezesse arra, hogy ez a bizonyos ellenség nem a barátja, hanem az ellensége. Hogy maga forduljon szembe vele, maga tagadja meg a bűnt és a sátán uralmát. És mindnyájan sejtjük, hogy ez egy nagyon türelmes és hihetetlen bölcsességgel végzett munkát igényel, amit Isten elrejtőzködő Istenként a háttérből cselekszik. Nagyon szeretek egy bibliai ígét, amely kétszer is előfordul a Zsoltárokban, a 33. Zsoltárban is, meg a 119-ben is, amely ezt mondja, az Úr kegyelmével teljes a föld. Hát ha most arra gondolnánk, hogy ez Isten ismeretét jelenteni, na akkor mindent mondhatunk, csak azt nem, hogy az Isten ismeretével teljes a föld, vagy az Isten tiszteletével, de az Úr kegyelmével teljes a föld. És ez azt jelenti, hogy az Isten nagyon sokféleképpen, és mindenütt munkálkodik, ahol csak ellene nem állnak a Szentlélek által. Még olyanok által és olyanokban is munkálkodik, akik Istent közvetlenül nem ismerik, akik az írásokat nem is látták. Mintha azt mondanánk, hogy az Úr kegyelmével teljes a föld, itt van egy kegyelmi légkör veszi körül a mi földünket, ami gyakorlatban a Szentlélek mindenütt jelen valóságát és munkálkodását jelenti, és ahol csak ellene nem állnak, és el nem zárják az utat, a Szentlélek munkálkodik. Nagyon érdekes, hogy milyen összefüggésben olvassuk azt, hogy ő elrejtőzködő Isten Izraelnek, Istene szabadító. A 45. fejezet első 5 versében Círuszról van szó, vagy görögösen Kűrosz, héberesen Kóres, ugye a nagy perzsa uralkodó, aki a 70 éves, a júdabeliek 70 éves babiloni fogságának véget vetett, és visszaengedte őket a hazájukba. És hadd olvassam az első verseket. Így szól az Úr felkentjéhez, Círuszhoz, akinek jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, és ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk bene zároltassanak. Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat. Néked adom a sötétség kincseit, és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istene. Én vagyok az Úr, és több nincs, rajtam kívül nincs Isten. Felövesztelek téged, bár nem ismertél. Eddig olvastam az ígét. Érdekes, hogy Círuszról nem tudjuk, hogy konkrétan megtérte az egyetlen igaz Isten tisztelői közé. Ugye Nabukodonozorról, az Új-Babiloni Birodalom uralkodójáról konkrétan mondja az írás, hogy ő végül kemény dió volt, de végül ő teljesen megtért az egyetlen igaz Istenhez. És az, mondja is az írás kétszer, hogy noha nem ismertél. Tehát ekkor még ő nem volt az Istennek az igazi ismerője. És azt sem tudjuk, hogy végül az a megindító tapasztalat, hogy megtudta, hogy Isten róla sokkal korábban még meg se született név szerint jövendőlt, és arról, hogy mit fog tenni. Ugye ezen kívül még egy van Józsiás, akiről a Bibliában tudunk, hogy Isten név szerint előre jövendőlt róla. És ezt nem tudjuk, hogy végül ez milyen hatással volt rá, de ő még nem ismerte az Istent, amikor az Isten azt mondja, megfogtam a jobb kezedet, azt mondja, én megyek előtted, én ütöm le a vaszárakat, én nyitom meg a kapukat, én egyengetem az útját a győzelemhez. Érdekes, hogy úgy vonult be a történelembe Círusz, hogy a nemzetiségi és a vallási türelem atya. Ő az első, és az ókorban ez egyáltalán nem jellemző, hogy egy uralkodó ilyen legyen. Tehát minden este nem mindennapi személyiség volt. Volt benne valami alkalmasság arra, hogy a Szentlélek így tudjon munkálkodni vele is általa. Tehát én ezt csak példának hoztam arra, hogy soha ne azt gondoljuk, hogy az Istennek a tevékenysége a benne hívők szűk körére korlátozódik. Az Úr kegyelmével teljes a föld. Mintha kegyelmi légkör venné körül a földünket, a Szentlélek mindenütt jelen van és mindenütt munkálkodik, és közvetett eszközökön, emberi eszközökön és eseményeken keresztül is munkálkodik az ő népe szabadításáért. És neki minden lehetséges, és neki ezen az egészen áttekintése van, ha szükséges tesz királyokat és dönt királyokat az ő népe szabadítása érdekében. Tehát ő mindig így gondoljunk Istenre. Nekem az egyik nagyon kedves ige a Jelenések könyvében, Krisztus a föld királyainak fejedelme. Én ilyenkor mindig annyira megnyugszom, hogy övé minden hatalom menjen és földön is. Ugyan hagynia kell, hogy a bűn történelme zajlik, és amit vet az ember, ezt aratja. Nem kormányozza a világot, de ellenőrzése alatt tartja. És pontosan tudja, hogy ő, mint elrejtőzködő Isten, aki a háttérből dolgozik, mint szabadító, mikor és hogyan fog közbelépni, és mit fog cselekedni. De mindjárt lépjünk is tovább egy másik kifejezésre, és ez a másik kifejezés a Bibliában az, hogy Isten önmagát megalázó Isten. Ez pedig a 113. Zsoltárban fordul elő, és itt is olvassuk a 113. Zsoltárból az 5. verstől a 7. azt a szakaszt, ahol ez a kifejezés előfordul. 113. Zsoltárból olvasom az 5. verstől a 7. Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szét menjen is földön, aki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonza a sárból. Milyen érdekes bemutatása ez is Istennek. Az, hogy ő magasságban lakozik, azt érthetjük fizikailag is, mert az egész roppant univerzum ura, ő, ahol ő mindenütt jelen van, és minden az ő hatalmában van. De magasságban lakozik a bölcsességét is tekintve. A Biblia mindig ezt a megjegyzést kapcsolja Isten nevéhez, hogy végére mehetetlen a bölcsessége. Ember számára végére mehetetlen, felfoghatatlan a bölcsessége. Ilyen szempontból is magasságban lakozik fölöttünk. Ugye ismerjük az ígét, amikor azt mondja, hogy az ő gondolatai annyival magasabbak a miénknél, mint az ég a földnél. És erkölcsileg is a magasságban lakozik hozzánk képest. Az ő erkölcsisége hihetetlen magasságban van. Az emberi, vagy a fölött, amire egy ember még a legjobban igyekvő, vagy az Isten segítségét legjobban igénybe vevő ember is képes. És azt mondja, mégis ő önmagát megalázva tekint szét menjen és földön, és lehajol az alacsonyhoz, és a szűkölködőt is kivonsza a sárból, vagyis azt mondja, hogy Istent az ő minden szempontból való nagyságához képest, a legkisebb emberhez, a legkisebb mozzanatokhoz, a legkisebb feladatokhoz is lehajol, hogy segítsen, hogy szabadítson. És ez egy csodálatos tulajdonsága Istennek. Én azt hiszem, hogy ezt a kifejezést, hogy önmagát megalázva hajol le a legkisebbhez és a legkisebb dolgokhoz, még ezt is csak emberi kifejezés miatt mondja így a Biblia. Mert mi másképp nem tudnánk megérteni. Egyébként, mivel kimondja a Biblia, hogy Isten a szeretet, neki nem kell önmagát megalázni ahhoz, hogy így cselekedjék. Neki ez a természetéből fakad, neki ez a lényege, neki ez természetes. De nekünk embereknek így kell fogalmazni, mert nekünk ez nagy dolog, és ez az emberi természettel egyébként ellentétes, hogy Isten önmagát megalázva tekint szét menjen és földön. Ez olyan csodálatos, mikor az ember az evangéliumokban például olvassa, nekem mindig olyan varázslatosan szép az a samáriai asszony és Jézus beszélgetése, hogy ott van Jézus emberfiaként, ott van egy egyszerű samáriai asszony, és akkor ugye, amikor Jézus élő vizet kínál neki ott a Jákob kútjánál, akkor az asszony azt mondja, hát ki vagy te, nagyobb vagy te a mi atyánknál, Jákobnál. Fogalma sincs, hogy kivel áll szemben, és Jézus hallgat. Neki nem kell bizonyítani, kinyilvánítani, hogy ő kicsoda. Aztán később, mikor Jézus megjelenti az ő életének a titkait, akkor az asszony már nagyobb tisztelettel, komolysággal azt mondja, Uram, látom, hogy te próféta vagy. De Jézus hallgat, most sem mondja, hogy ő kicsoda. És végig ezt látjuk Jézus egész földi életében. Ő egészen más az Isten erkölcsisége, mint a miénk. Tudjuk, hogy Jézus hogy megszépítette a szolga és a szolgálat fogalmát. Mikor azt mondta, hogy ti úgy hívtok engem, Mester és Uram, jól mondjátok, mert tényleg az vagyok, de én nem olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Az is nekem mindig olyan megkapó, hogy a Biblia azt mondja az angyalokról, hogy szolgáló lelkek, elküldve a szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Szóval a menny szemében a legmagasabb minősítés, ha valakire azt mondhatja, ez egy szolgáló lélek. Ennek ez már nem kell magát megalázni hozzá, neki ez a világon a legtermészetesebb. Ugye Ellen White egyszer használja ezt a hasonlatot, hogy emberek is juthatnak oda, hogy úgy folyik bennük az isteni szeretet, mint a fában a nedv, vagy a testben a vér. Szeretnénk ilyenek lenni? Akikben az isteni szeretet úgy folyik, mint a fában a nedv, vagy a testben a vér, és ez, hogy szolgáló lélek, ez neki nem megalázó, ez a világon a legtermészetesebb, örömmel, boldogan, teljes szívvel teszi ezt. És eszembe jut erről, ugye Vörös Sándor, a magyar költőnk, Reisinger János népszerűsítette azt a kis versét a Kisvers Nagymestere kötetben. Sokat emlegetik most, hogy a születése 100. évfordulója van. Hát egy kis versszakot idézek, ami annyira frappáns, annyira tökéletes. Azt írja, valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a mindenség. Találó sorok? Azt hiszem nagyon, és minket is megszégyenít, akik még nem jutottunk arra az erkölcsi magaslatra, hogy szolgáló lelkek legyünk, és ez számunkra természetes. De szeretnék egy képet felvillantani Jézus szenvedés történetéből is, mert hiszen, ugye tudjuk, hogy mondja a Filippi levélben is, hogy Jézus, amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És az a jelenet, amit felvillantanék, Márk evangéliuma 16. fejezetének a 65. versében található, csak egy kis mozzanat Jézus szenvedés történetéből. Mi azt gondoljuk, hogy részletesen örökíti meg a Szentírás, de én épp a közelmúltban jutottam arra a következtetésre, hogy nagyon is visszafogottan beszél erről a Szentírás. Sokkal iszonyatosabb mélységei vannak ennek, sokkal nagyobb dráma, csak egy tömör összegezés van erről a Szentírásban. Itt például azt olvassuk, hogy két kihallgatás között Jézus ott van kiszolgáltatva, És mielőtt elolvastam a 65. verset, valamire emlékezzünk, ami szintén nem szokott úgy világosan megjelenni előttünk. Ugye legelőször Annás előtt, a hivatalban lévő főpap após előtt hallgatták ki, és ő teljesen törvénytelenül, mert hiszen semmi rábizonyítva nem volt, megkötözve küldte tovább. Tehát mi sokszor elfelejtjük, hogy Jézusnak a végig összekötözött kezekkel volt, amíg lezajlott ez az egész kihallgatási tortúra. És itt például ezt olvassuk a 65. versben. És kezdték őt némelyek köbdösni, és az ő arcát elfedni, és őt öklözni. És mondták néki, prófétálj, ahogy másik evangélium mondta, hogy prófétáld meg, ki az, aki üt téged. És a szolgák pedig arcul csapdossák őt. Megrázó. Képzeljünk el valakit, aki tehetetlenül van az emberek keze között, összekötözve a keze, öklözik, bekötik a szemét, és úgy bónyolodnak vele, hogy na most prófétáld meg, hogy ki az, aki üt téged. És jön ez az alantas nép, szolgák jönnek, és mind pofonvágják. És Jézus tudta ezt hallgatva eltűrni. Döbbenet? Az önmagát megalázó Isten, micsoda hihetetlen kép az erről. Ez az igazi nagyság, a legnagyobb erkölcsi nagyság, amit el sem lehet képzelni. Aztán még egy kis mozzanatot elevenítsünk föl Lukács evangélium a 23. fejezetéből. Lukács evangélium a 23. fejezetében úgy olvassuk, ugye, amikor Pilátus nagyon szabadulni szeretett volna ettől az ügytől, mert látta, hogy Jézust irigységből adták a kezébe, hogy az írás mondja, és mikor megtudta, hogy Jézus Galileában működött, akkor és ott is született, illetve ott neveltetett föl, akkor átküldi őt Heródes hatóságához. Ugye ez már nem a nagy Heródes, hanem a fia Heródes Antipas, de ő a keresztelő János gyilkosa, egy lealjasodott, kemény ember, és így olvassuk itt a 8. verstől, Lukács evangélium a 23. fejezet 8. verstől. Heródes pedig Jézust látván igen megörült, mert sok időtől fogva kívánta őt látni, mivel hogy sokat hallott ő felőle, és remélte, hogy majd valami csodát lát, amelyet ő tesz. Kérdezte pedig ő sok beszéddel, de ő semmit sem felelt. Ott álltak pedig a főpapok és az írástudók teljes igyekezettel vádolván őt. Heródes pedig az ő katonáival egybe semminek állítván és kicsúfolván őt, minek utána felöltöztette fényes ruhába, visszaküldte Pilátushoz. Ugye rövid néhány sor ez is. De ugye mit akart Heródes? Hogy Jézus, mint valami mutatványos, produkálja magát ő előtte. Tegyen valami csodát. Micsoda megalázó követelés. Azt mondja, kérdezte őt sok beszéddel. Lám, itt is az írás milyen visszafogott. Miket mondhatod? Na, tudsz te valamit? Te vagy proféta? Micsoda megalázó, sötét, gonosz beszédeket vághattak a fejéhez. De ez nem elég. Ugye a főpapok és az írástudók ide is elkísérték Jézust. Nagyon biztosra akartak menni. És azt olvassuk, teljes igyekezettel vádolták őt. Itt is visszafogott a Szentírás, nem írja le, hogy miket mondtak. Csak a fantáziánk tudja elgondolni, hogy micsoda aljas hazugságokat, gonoszságokat, mindent mondtak, teljes igyekezettel vádolták őt. És Jézus hallgatott. Önmagát megalázó Isten? De éppen ebben van az erkölcsi nagysága. És végül Heródes katonáival együtt semminek állította őt. Miket mondhatott? Na ki vagy te? Semmi vagy te? Senki vagy te? Jézus pedig ő tudta, hogy ő kicsoda. És nem válaszolt rá. És el tudta hallgatni ezt is. Itt volt összekötött kezekkel, többször olvassuk, hogy levetköztették, ezt adtak rá, gúnyos ruhát, stb. Ezt is némán tűrte, mindezt a megalázást. Csodálatos kép ez az önmagát megalázó Istenről, döbbenetes kép. És szeretnék még ilyen kis gyakorlati szemléltetést is elmondani arról, hogy a Jóistennek mennyire ez jellemző rá, hogy ő neki nincs kis dolog, és nincsen kis ember. Ő már magasságban lakozik, ilyen értelemben is önmagát megalázó Isten, a legkisebbekhez és a legkisebb dolgokhoz is lehajol. Én ezt két esetben különös módon tapasztaltam, az egyik régebben volt, a másik pedig most egész frissen 3 hete is. Röviden elmondom nektek ezeket az eseteket. Elekre hívtak keresztségi igehirdetése sok évvel ezelőtt. És hát ott is van ilyen tábla, mint itt nálatok, megbeszéltük szépen az énekeket, kitették, és mikor már az igehirdetés vége volt, nekem állandóan az jött a fejembe, hogy mégse azt az éneket kéne énekelni, hanem egy másikat. Hát persze lebeszéltem magamat, ugye egy keresztségi ünnepélyes istentisztelet, sok vendég, mindenki, hát most hogy jön az ki, hogy én fölálljak, és azt mondom, mégse azt énekeljük, ráadásul azt is én mondtam, ami ott van a táblán, hanem helyette énekeljünk másikat. És ezt vagy jó párszor rendre utasítottam magamat, hogy ugyan már, hát nehogy kitaláljak ilyesmit, hogy most kihelyesbítem az éneket. És addig halogattam ezt, hogy már a testvérünk még be is mondta, hogy befejezzük ezzel az énekkel. És akkor magam se tudom megmagyarázni, hogy hogyan, de olyan ellenálltottan volt a készletés. Mégis felálltam, és azt mondtam, hát én azt javaslom, hogy mégse ezt az éneket énekeljük, hanem ezt. És a végén képzeljétek el, hozzám jött az egyik keresztelendő. Hozzá kell tennem, egy nagyon egyszerű, félénk kis nő volt, aki mindig habozós, mindig kételkedős, ingadozó kis, ilyen kis nehéz természetű valaki. És oda jön hozzám, és azt mondja, hogy hát megrendülten könnyekkel, hogy hát ő úgy félt eljönni erre a keresztségre, hogy őt Isten nem fogadhatja el, neki nem bocsát meg, és ő azért imádkozott otthon, hogyha Isten neki, őt mégis elfogadja, és neki megbocsát, akkor ezt az éneket énekeljük a végén. Hát én annyira elcsodálkoztam ezen, hát a Jóistennek ez fontos volt, hogy ő most megnyugodjon, és ezért jön nekem ez az ellenállhatatlan késztetés, hogy cseréljük ki az éneket. Hát nagyon, tényleg örökemlék marad ez a különös eset. Aztán ez a másik dolog meg most történt, röviden, pár héttel ezelőtt az első főiskolai konzultációs napon. Előző nap volt egy érdekes esetünk, pontosabban egy nagy isteni szabadítás, mert mentünk Dombóvárra, és hát a Flonyi Károly testvérünk, aki mellékhálásba engem szokott vinni, egy nagyon jó sofőr. És én egy kicsit úgy elszundítottam, és arra ébredtem föl, hogy látom, hogy menthetetlenül frontálisan ütközni fogunk egy kis teherautóval. Úgyhogy csak ennyi gondolat tudott át, hogy most halunk meg, ezt az ütközést elkerülni nem lehet. Aztán még imádkozni se volt időm, mondom, a másik gondolatom rögtön az volt, hogy minimum pont, ahol én ülök, azt az oldalát elkapja, mert az, hogy elmenjen mellettünk, az autó, az lehetetlen. És vége az lett, hogy mi megálltunk egy árokba, és nem fordultunk föl, és az az autó elment mellettünk. 3 autó volt végül az ügyben érintve, és a végén mindjárt csak ott álltunk, hogy 3 autóból 1 autónak se lett semmi baja, és senki meg nem sérült. És a kis teherautóban 3 erős férfi volt, azok még pillanatok alatt ki is húztak bennünket az árokból. Kézi erővel ki nyomtak onnét. És hát ez volt az egyik nap, másik nap én mesélem el, csak majd megmondom, hogy ezt miért mondtam el ezt is. Másnap megyünk a főiskolára, és én oda akartam érni 9:50 előtt, mert egy fiú utolsó percben jelentkezett, egy nagyon kedves, szimpatikus fiatalember, hogy mégiscsak jönne a főiskolára, és tudom, hogy a tanulmányi osztályunk nagyon szigorú, és ilyenkor be kell vetni magamat, hogy ha ez már szabálytalan utolsó perces jelentkezés, akkor is valahogyan intézzük el ezt a dolgot. És hát megyünk, és az a 100-szor járt úton, és az én nagyon prima sofőröm mégis egy helyen rossz helyre kanyarodik be. Hát nem mondtam neki hangosan, de magamban azt mondtam, hogy hát mi történt ez a karcsi, még nem heverte ki a tegnapi sokkot, vagy mi van? Hát soha az életben nem tapasztaltam ilyet, hogy ő eltévedjen, ráadásul egy ennyire járt úton. Megyünk tovább, a Villányi útra kellett volna kanyarodni a főiskola felé, ő meg fölmegy szembe a Gellért hegyre vezető útra. Hát teljesen ledöbbent, tehát karcsival még Egyszer se történik ilyen, nem, hogy kétszer is, ráadásul, amikor így sietünk, és úgy átfutott a gondolatomon, hogy hát ez most vajon miért történik? Hát annyira képtelenség. De abban a pillanatban, ahogy ő megfordult, hogy menjünk vissza a Villányi útra, meglátok valakit, egy hölgyet, egy olyan középkorú valakit, akit én 20 éve ismerek, a rehabilitációs táborba jártak a férjével, és én már teljesen elfelejtettem, hogy nyáron a főiskolai táborba eljöttek pár napra, egy nagyon helyes, okos, szimpatikus valaki egyébként, és ő mondta, hogy beiratkozni ugyan nem mer a főiskolára, de szabad főiskolásként eljönne, és ő székesfehérvári. És őt pillantottam meg, hogy ott a Bach csomópontnál, a hídnál nagy buzgón kérdezősködik. Hát aki ott egy kicsit járatos, tudja, hogy ez jó messze van a főiskolától, aki különben egy kicsi eldugottabb helyen is van, és megláttam, hogy ő kérdezősködik itt. Abban a pillanatban kiszólt, hogy gyere, szállj be gyorsan. Utána azt mondta nekem, hogy ő egész első órán figyelni se tudott, mert folyton az járt az eszébe, hogy létezik, hogy a Jóistennek rá ilyen gondja van, hogy oda most el szeretne jutni, és mikor itt össze-vissza eligazítják, és eltévedne, akkor pont mi ott megjelenünk, és ő beszáll az autóba. És én is teljesen biztos voltam vele, hogy a Kacsi ezért tévedt el kétszer, és ment rossz utcába, hogy mi időzítve pont abban a pillanatban legyünk ott, amikor ő ott a hídlábánál kérdezősködik. És az életben érdemes ezeket megjegyezni, hogy nekünk olyan Istenünk van, akinek nincs kis dolog, és nincsen kis ember. Ő önmagát megalázva tekint szét mennyen is földön. És ebben mi mindig legyünk biztosak. És végül szeretnék a harmadik szimbólumról is szólni, ami megint csak Istent, Jézus Krisztust jellemzi. Jelenések könyve 5. fejezetében van egy szimbolikus látomás, és bár első percben nem olyan könnyen érthető, egy rövid pár szóval világossá tudom tenni a szöveg összefüggést. Így olvassuk itt Jelenések könyve 5. fejezetében, az első versekben. És láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak pecséteit? És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasásra, a ránézésre sem. És egy a vének közül mondta nékem, ne sírj! Ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétét. És láttam a királyi szék és a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet, 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljött és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. Előzőleg János apostol bepillantást nyert a mennyei világba, erről szól a 4. fejezet, és azt mondja, látott a királyi székben ülőnek jobb kezében, ugye ez egyértelműen az atyára utal, ugye akkoriban még nem ilyen lapokból összefogott könyvek voltak, hanem tekercsek, és ez jelezte a súlyos tartalmát, hogy mind a 2 oldalán tele volt írva. Ugye a pergament tekercsekre szoktak mindkét oldalon írni olykor, és le volt pecsételve 7 pecséttel. De ezt ne úgy képzeljük el, hogy ahol a tekercs összeér, ott egymás mellett 7 pecsét, hanem ahogy a 6. fejezetből kiderül, amikor a pecséteket felnyitotta, hogy mindig egy-egy szakasz volt újból belül is lepecsételve, és mikor felnyitott egy újabb pecsétet, akkor feltárult egy újabb szakasz a tekercsből. És mit ábrázolhatott ez a tekercs? A 6. fejezetből kiderül, mert mikor egy-egy pecsétet aztán ott Krisztus fölnyit, akkor lezajlik egy fejezet az egyház küzdelmes történetében, mikor fölnyitja a másikat megint. Tehát az a kérdés, hogy ki volna méltó, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak pecséteit, igazából a szimbolikus nyelvet lefordítva azt jelentette, hogy ki volna képes, hogy ezt a küzdelmes történetet, az egyház harcát vezesse, levezényelje a történelemben, mikor Sátán kikéri, hogy ha lehet, a pokol kapuival legyőzze. Ki volna erre méltó? És jellemző módon még ezt is egy erős angyal kiáltja ki, hogy érzékeltesse, milyen nagy kérdés ez. És azt olvassuk, hogy senki, nem hogy felnyitni a pecséteket, de még hogy így mondjam, ránézni se tudott erre a feladatra, se menjen se földön. És azt írja János apostol, hogy akkor én igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak a könyv felnyitására, elolvasására, a ránézésre sem. Gondolom, hogy János apostol teljes egészében nem volt tisztában azzal, hogy mit tartalmaz ez a tekercs, de valahogy úgy megérezte, hogy ezen az emberiségnek a sorsa, az emberek megmentése függ. És valójában ez a tekercs ezt is jelképezte, a megváltás tervét, annak különösképpen a Krisztus kereszthalála és feltámadása utáni szakaszát, amikor a leghevesebb a küzdelem. Hiszen Jelenések könyve 12. fejezetében úgy olvassuk, hogy a mennyei seregek ezt mondják, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. És de János megérezte, hogy erről van szó, és azt írja, hogy ő igen sírt. Valahogy nekem olyan megindító ez, mintha azt mondaná, milyen sírásra lenne okunk, ha nem lenne szabadító. Milyen sírásra lenne okunk, ha nem lenne mindenható és szerető megváltónk. Milyen kétségbeesésre lenne okunk, milyen külső sötétségbe lennénk mindnyájan, ha nem lenne szabadító. Valahogy ezt érezte át János, ezért ő igen sírt. És akkor egy a vének közül, ti gondolom itt, akik itt vagytok a gyülekezetben, nem kell magyaráznom, tudjátok, hogy ezek a megváltott emberiség képviselői, akik különleges kivételként, hogy úgy mondjam, ott élik át az ő koruk utáni viharait a történelemnek, és ezek közül, akik tehát a megváltott emberiség képviselői, egyik odalép Jánoshoz, és azt mondja, ne sírj, mert győzött a Júda törzs nemzetségéből való oroszlán, a Dávid gyökere, hogy felnyisse a könyvet és felbontsa annak hét pecsétjét. Ugye ezek messiási proféciákból idéznek, Mózes első könyve 49. fejezetében a Jákob halála előtti áldása a fiaira, akkor ez egy ihletett profécia volt, és ebben hangzott el, hogy az eljövendő megváltó majd Júda törzséből való oroszlán lesz. A Dávid gyökere meg egy ézsaiási messiási proféciában fordul elő, Ézsaiás könyve 11. fejezetében. És ha valakinek kétsége lenne, hogy itt Krisztusról van szó, és ráutalnak ezek a szimbólumok, ha felüti a könyv 22. fejezetének a 16. versét, ott Jézus azt mondja, én Jézus küldtem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága. Tehát azonosítja magát ezeknek a szimbólumoknak egy részével, és utána egy meglepő ellentét hallja ezt a kijelentést, hogy győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, és utána egy megölt bárányt lát. De ez egy furcsa megölt bárány, mert egy megölt bárányt úgy képzelnénk el, hogy holtan megsebesítve fekszik a földön. De ez a bárány áll a lábán, hét szarva van, a szarva a Bibliában mindig a hatalom szimbóluma. A hét szarva van, azt fejezi ki, hogy hatalommal teljes, és hét szeme van, amit meg is magyaráz az Isten lelke, tehát hatalommal és szent lélekkel teljes, és áll a lábán, és odalép a királyi székben ülőhöz, és átveszi a könyvet, hogy majd fölbontsa annak pecséteit. Tehát semmi kétség, hogy Krisztust ábrázolja úgy, mint aki oroszlán és bárány. Hát a bárány nekünk az nagyon ismerős, ugye? Ézsaiás könyve 53. fejezet, ahogyan Keresztelő János bemutatta őt a népnek, ímé Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. De az oroszlán az kevésbé ismert. És megkérdezem, nem torzul el sokszor a mi gondolatainkban is, és nem válik egyoldalúvá a Krisztusról való gondolkodásunk? Hogy ő rá csak úgy gondolunk, mint bárányra. De különösképpen a modern kereszténységben ez nagyon jellemző. Elméletig ugyan senki nem tagadja, hogy lesz egy végső egyetemes ítélet, meg egyszer Jézus visszajön. Ugye a régi apostoli hitvallásban ez még hangzik, de a gyakorlatban a modern kereszténységnek a Krisztus képe az egy toleráns Krisztus, aki mindent elfogad, mindennel kiegyezik, aki csak maga a béke és a szelídség, és ő mindent elfogad, és ő mindenkinek, és mindenkinek békejobbot nyújt. De a Bibliában nem ilyen egyoldalú a Jézus kép. Jézus bárány és oroszlán. és szeretném megkérdezni földi életében, már csak itt, amikor emberfiakért élt a földön, Jézus csak bárányként nyilatkozott meg mindig. Jut eszetekbe olyasmi, amikor Jézus oroszlánként nyilatkozott meg? Gondolom, a templom tisztítások egy pillanat alatt eszünkbe jutnak. Ugye kötélből font ostort nem ütött ugyan meg vele senki, de ott volt szimbolikusan a kezében, és erélyesen rászólt a pénzváltókra és galambárosokra, hordjátok el ezeket innét. Fölborította a pénzváltók asztalait, gurult szét a pénz, és azt mondta, az én atyám háza imádságházának hivatik, ti pedig latrok barlangjává tettétek. Azért még Jézus földi életében is volt oroszlán. És akkor is oroszlánként nyilatkozott meg, amikor a farizeusok és az írástudók elleni nagy vádbeszédét elmondta. Nekem abban az egyik legfélelmetesebb részlet, ugye Máté Evangélium a 23. fejezetében található, azt mondta, ti olyanok vagytok, mint a meszel sírók, akik kívülről szépeknek látszanak az emberek előtt, de belül rothadás és pusztulás, halál. Akkor értjük meg ezt a hasonlatot, ha tudjuk, hogy a zsidók úgy temetkeztek, az egyszerű átlagember, ugye a sziklasír, ahova Jézust is temették, az már a gazdagok sírja volt, hogy a földbe letették a holttestet, és a földdel egyenlő kőlappal lefették. És ugye ez a rabbinikus gondolkozás volt, hogy minden, ami a halállal kapcsolatos tisztátalan, hát az is tisztátalanná tesz, hogyha valaki véletlenül rálépne erre a kőlapra, és így kultikus értelemben tisztátalan lenne, ezért lemeszelték fehérre, hogy véletlenül se lépje rá senki, nehogy tisztátalan legyen. És akkor én nem is tudom, hogy Jézus hogy merte ezt a hasonlatot elmondani. Ez dermesztő lehetett, mikor ő elmondta a nagy tiszteletű vallási vezetőkről, hogy ti olyanok vagytok, mint a meszel sírok. Kívülről szépeknek látszottok az emberek előtt, de belül rothadás, halál, pusztulás van. Hát ekkor is oroszlán volt Jézus, nem? Volt bátorsága hozzá. És szeretném megkérdezni tőletek, hogy mindennek csak az a jelentősége, hogy mi Jézust ilyenről ilyen teljes képünk legyen. Egyébként hozzátenném, hogy mikor lesz ez, amikor Jézus egyértelműen oroszlánként nyilatkozik meg. Egyébként a történelemben is volt ilyen, amikor a babiloni támadás érte Júdeát. Még ezt a hasonlatot is használják a proféciák, azt mondják, tépet, mint az oroszlán. Ugye döbbenetes az, amikor Isten azt mondja, meg nem szánom, és most útjukat fejükhöz verem. Szóval ahányszor a Biblia Istenről beszél, ő igazság és kegyelem, a kettő tökéletes egysége és összhangja. És nem szabad, hogy egyoldalúvá váljék a mi Krisztus képünk, mert amikor Jézus visszajön, oroszlánként fog föllépni. Az írás ezt a kifejezést is használja, hogy vasvesszővel fog legeltetni, és azt mondja róla, hogy megmotozza Jeruzsálemet is szövétnek kell, és semmiféle igazságtalanság és bűn az nem állhat meg előtte. Ezért teszi föl a Biblia sokszor a kérdést, eljött az ő haragjának napja, és ki állhat meg? Tehát mi helyesen gondolkozzunk Krisztus felől, ő oroszlán és bárány. És még egyszer felteszem a kérdést, mindez csak azért fontos, hogy mi, amiről beszéltünk, hogy Istent jobban ismerjük, hát mindenek előtt ezért, mert őt megismerni maga az örök élet, mert úgy tudunk hozzá imádkozni, ha őt hitelesen ismerjük, hogy kicsoda ő a valóság, és úgy tudunk bízni benne, és úgy tudunk helyesen viszonyulni hozzá. De olvasnék még egy igét befejezésül Lukács evangélium a 6. fejezetéből. Lukács evangélium a 6. fejezetéből a 40. verset idézem, ahol így olvasom Lukács evangélium a 6. fejezetében a 40. verset. Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél, hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint az ő mestere. Akkor mindezekben a tulajdonságokban nekünk is kellene hasonlítani Istenhez, ha a mi növekedésünk abban állna. Miben követhetjük őt, hogy ő elrejtőzködő Isten? Abban, hogy mi se legyünk zártak, ahogyan az Isten kegyelmével teljes a föld. Mi is járjunk nyitott szívvel és örökké a Szentlélek együttműködésért fohászkodva, és senkire erőszakosan ne törjünk rá, hanem ahogy az Isten elrejtette, mert nem tudnák elviselni az ő dicsőségét, jelenlétét, a háttérből türelmesen munkálkodik a mi szabadításunkért. Mi is így fáradozzunk embereknek a megmentésért. És az önmagát megalázó Isten, ó, mennyit tanulhatunk tőle. Eszembe jut sokszor a 190-es ének, nem tudom, titeket megszólította már egy néhányszor, amikor ugye én különben megmondom, hogy én nem nagyon szeretem, hogyha Istent úgy megszólaltatják, mert ugye ember hát, ha nem pontosan szólaltatja meg őt, még költői formában is, de ebben az énekben azt hiszem helyén van, amikor Jézus megszólal, én mindezt érted hagytam el, te értem, mit hagysz el. És főleg utána én mindezt érted tűrtem el, és te értem, mit tűrsz el. Hogy amikor az önmagát megalázó Isten előttünk van, akkor nagyon szívbe markoló ez a kérdés. Én mindezt érted tűrtem el, te értem, mit tűrsz el. És a harmadik dolog az oroszlán és a bárány. Nekünk is kéne oroszlánnak és báránynak lenni. Az oroszlán egyrészt a báránynak a szimbóluma, de másrészt a bátorsága is. Példabeszédek 28.1-et nagyon szeretem. Ez az ige azt mondja, az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. Még csak azzal se éri be, hogy azt mondja, hogy mint az oroszlán bátrak, hanem még fokozza, mint az ifjú oroszlán bátrak. Sokszor beszélgetünk arról, hogy melyek a keresztény tulajdonságok, de a bátorságot sokszor kifelejtjük. De az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. És kellene nekünk is oroszlánnak és báránynak lenni? Kell, amikor erőseknek kell és bátornak lenni, amikor pedig szelideknek is, mindent eltűrőnek? Biztos, hogy így van, csak mi sokszor összekeverjük, hogy mikor az egyik, mikor a másik. Amikor személyes sérelmek érnek, akkor kéne báránynak lenni. És olyan némán eltűrőnek, mint Jézus volt. De amikor helyt kell állni az igazságért, vagy amikor az élet nehézségeivel bátran kell szembenézni és megküzdeni, akkor pedig erősnek és bátornak kell lenni, mint az oroszlán. Amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint az ő mestere. Ez az eszmény. Ebbe az irányba kell haladnunk, hogy mi is legyünk oroszlán és bárány, de mindegyik a maga helyén. Egyszerre, egy személyben, de mindig a megfelelő viszonylatban. Én testvéreim azt hiszem, hogy egy élet nagyon kevés ahhoz, hogy a mi Istenünket megismerjük. De nem szabad egy szinten megrekednünk, hanem nekünk állandóan növekedni kell az egyedül igaz Isten és akit elküldött a Jézus Krisztus ismeretében. És így lesz a mi szívünk, mindig jobban felmelegszik iránta. Nekem olyan bizalmas kapcsolatba tudunk vele kerülni. Most, hogy éppen a Szentléről tanulunk, nekem úgy, megint úgy megelevenedett, hogy igazán főpapunk van nekünk, és igazán mi olyan bizalmas viszonyban vagyunk vele, mint aki tudjuk, hogy a szívén hord bennünket, mint aki tudjuk, hogy képvisel minket. Mi tudunk-e igazi bizalom teljesen kérni és hozzáfordulni? Tehát nagyon fontos, hogy mi őt mindig jobban és mélyebben megismerjük, és mindig jobban hasonlítsunk hozzá. Mert amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint az ő mestere. Én egy időben abba hagytam, de most újra fölelevenítettem, és nektek is hadd ajánljam. Sajnos az sok elfoglaltság a fejemre ült, és valahogy kicsúszott a kezemből, de egy időben én mindig vezettem egy naplót, minden hétvégén, pénteken beírtam, amit azon a héten újonnan értettem meg a Bibliából. Lehet, hogy az csak egy egész kis mozzanat volt, egy pici részlet, de egy nagy örömmel akkor, hogy ezért is el nem ulasszak a hétvégén hálát adni, mert ez a legnagyobb kincs, mikor az ember valamit felfedezett és többet értett meg, mindig fölírtam. Sajnos aztán mondom, kicsúszott a kezemből, de egy pár hónapja megint felelevenítettem. És nektek is ajánlom, ezt legyen egy Biblia olvasó naplótok. És dátummal szépen emlékeztetőnek jegyezzétek föl, hogy és közben hálásan köszönjük meg, hogy valamit most újonnan többet megértettem az írásból, a személyes Biblia kutatásaimmal is, és ez megeleveníti az én hitéletemet. A másik napló meg, amit érdemes vezetni, nekem is van ilyen naplóm is, az Istennel szerzett tapasztalatok. Én olyan szomorú vagyok, mikor egy kicsit lemaradok, de nem hagyom sokáig. akkor megint visszamenőleg, és közben mindig mondom, hogy ezt fel kell írni. És ez olyan csodálatos dolog, mikor föllapozzuk, és visszatér minden bátorságunk és minden bizalmunk, mikor látjuk, hogy a Jóisten lépten nyomon hányszor megsegít, hányszor megszabadít, és folyamatos bizonyságát adja az ő kegyelmének. A Jóisten áldja meg szívünkben az ő igéjét, és ne felejtsük el a hármat. Olyan Istenünk van, aki kegyelemből elrejtőzködő Isten. Olyan Istenünk van, aki önmagát megalázó Isten. És olyan Krisztusunk megváltunk, aki oroszlán és bárány. Isten őrizze meg az ő igéjét szívünkben. Amen.